Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
A vonalban pedig Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
A szalvadoriaktól már tudjuk, hogy lehet akár kriptopénz, például a bitcoint bevezetni fizetőeszközként, azt mondjuk nehéz felmérni, hogy amióta ezt megtették ott, vagy akár a Közép-afrikai Köztársaságban ez mennyire működik jól, de állítólag dél-amerikai bankok is kezdenek nyitni a kriptovállalkozások felé. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyan próbálják a vállalkozásokat egyrészt ez irányba kapacitálni, másrészt hogy Dél-Amerikában próbálnak-e felé nyitni?
Először azt kell látni, hogy ez a jelenség, hogyha az ember kriptovállalkozást indít, akkor az egyik legfőbb probléma, hogy hogyan, miként tud bankszámlát nyitni ugye a hagyományos világban, ugyanis a bankok rendszerint elutasítják a bankszámla nyitást azoknak, akiknek a fő tevékenységi körük az a kriptovilághoz kapcsolódik. Ez igaz akár az Európai Unión belül is, itt is nagyon nehéz. Tehát például a legtöbb észt cégnek Litvániában van bankszámlája, mert hiába kap jogosítványokat Észtországban, nem talál olyan bankot, aki bankszámlát nyitha neki. Ez a világ számos pontján igaz. Az offshore paradicsomokban pedig azért szokás nyitni, vagy ott olyan céghelyet létrehozni a kriptovállalkozásoknak, mert ott általában nem macerás a működés. Ugye láthatjuk, hogy az Európai Unióban is, akik megszerezték az engedélyeket mondjuk Észtországban, ő nekik tavaly szinte mindenkinek visszavonták. Tehát a szabályzói környezet az még nagyon kiforratlan. Amerikában szintén problémás, mert nagyon nehéz megszerezni az engedélyeket, ahol könnyebb megszerezni, ott nem tudnak bankszámlát nyitni, úgyhogy gyakran mennek a dél-amerikai offshore paradicsomokban, viszont ők sem tudtak eddig bankszámlákat nyitni. Most panamai bankok nyitottak abba az irányba, hogy nyitnak bankszámlát azoknak, akik kriptotevékenységet folytatnak, így egyszerűsödik a cégeknek a működése.
Mi az, amitől tartanak egyébként a kereskedelmi bankok? Az, hogy nagyon-nagyon hektikus az árfolyam mozgás a kriptóknál, és előfordulhat az, hogy egyszerűen nem tudják belőni, hogy mondjuk a hagyományos pénzekben milyen értéken kéne ezeket átváltani?
Inkább attól félnek, hogy asszisztálni fognak olyan tevékenységekhez, amihez nem szeretnének, például pénzmosás, hiszen még nem eléggé ismertek azok a módszerek, amikkel ezt jól lehet ellenőrizni. Egyébként a technológia az nyitott, tehát ezek el fognak tűnni, ezek a problémák, hiszen sokkal könnyebb ellenőrizni, mint a hagyományos pénzügyi műveleteket, csak még ezek nagyon újak és nagyon más.
Említetted Litvániát. Litvánia akkor sokkal előrébb tart ebben a hozzáállásban?
Ez csak egy példa volt, ott mondjuk úgy, hogy könnyebb megszerezni, vagy könnyebb megnyitni a bankszámlát egy Európai Uniós kriptós vállalkozásnak, mint máshol. Tehát ott van egy-egy olyan pénzpiaci szereplő, aki hajlandó ezt megtenni.
Értem. Menjük a következő pontra a témánkban. Egy felmérés napvilágot látott, a Goldman Sachs végzett egy kutatást, amely azt vizsgálta, hogy a pénzpiac szereplői hogyan viszonyulnak egyáltalán a kriptoeszközök felé, és hát leginkább a biztosítók mutatják az élénk érdeklődést. Miért pont a biztosítók?
Hát erre csak tippem van, de azt gondolom, hogy ők tudnak a leghosszabb távon gondolkodni, és nekik van a legnagyobb tapasztalatuk, tehát több száz éves tapasztalataik vannak a biztosítóknak azzal, hogy egy-egy új terület, amikor befektetési célponttá válik, akkor az hogyan szokott viselkedni, és ők nem csak 5-10 évben tudnak gondolkodni, hanem akár 50-100 évben is, és látják, hogy ez egy új terület, és hogyan terjed. Úgyhogy valószínű, hogy ők a nagyon hosszú távú célok között a lista élére helyezik a kriptoeszközöket.
Mennyi része az Egyesült Államokban rendelkezhet a biztosítóknak kriptobefektetésekkel, és hogyha befektettek, akkor általában mely kriptoeszközöket részesítik előnyben?
Ugye a felmérés azt mutatta, hogy 11% a USA-ban működő biztosítóknak rendelkezik kriptobefektetéssel. Hogy milyen eszközök a célpontok, arról nincsen információm, arról nem szólt ez a publikáció. Úgy tippelni meg nem szeretnék.
Értem. Menjünk át a következőre, mert hogy azért itt alakulnak a dolgok, abban az értelemben, hogy tényleg robbanásszerű a kripto devizáknak a fejlődése, még akkor is így van ez, hogyha a szabályozottság az lassabban alakul. A Netscape alkotója, alapítója Mark Andreessen azt mondta, hogy ez a Web3-as, illetve blokklánc technológia szerinte pont abban a fázisban van, mint a 90-es évek végén az internet. Mit értett ez alatt?
Hát az elfogadottsága között mindenképpen könnyű párhuzamot vonni. Ugye most már nagyon-nagyon sokan hallottak róla. A legtöbb embernek vannak információi vagy félinformációi a Web3-ról, illetve a blockchain technológiáról, illetve erről az egész kriptoőrületről. Viszont még nagyon kevesen léptek be ahhoz képest a játszótérre, és én azt gondolom, hogy arra utal a Netscape alkotója, hogy egy olyan ugrás előtt állunk, amikor tömeges elfogadás következik. Őről egyébként azt érdemes tudni, hogy a kripto megjelenése óta eléggé jó predikciókat közöl, tehát amiket ő mond, általában beszokott következni. Ő nagyon-nagyon érzi a jövőt, a közeljövőt, és ez meg mi sem mutatja jobban, hogy ugye ő hozzá kötődik az első böngésző, ami biztos, hogy nagyon nagyban hozzásegítette az embereket ahhoz, hogy elkezdjenek internetet használni. Az ő nevéhez kötődik a JavaScript programozási nyelv, ami könnyebbé tette a fejlesztők számára, hogy webes alkalmazásokat hozzanak létre, illetve ő hozzájuk kötődik az SSL titkosítás, ami lehetővé tette, hogy mondjuk érzékenyebb adatokat merjünk beírni a böngészőbe, úgyhogy ő egy nagy vizionárus.
Mi a helyzet a Solana-val, amely állítólag egy újabb nagyobb esély szenvedett el?
Hát igen, ugye nem sokkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt $260 körül mozgott az árfolyama, ami jelenleg alig éri el a $40, úgyhogy itt egy újabb mélyrepülés van. Technológiai problémák vannak a Solana házatáján. Egyelőre még nem sikerült egyértelmű okot megismerni azzal kapcsolatban, hogy miért volt újabb leállás. Úgy néz ki, hogy itt a konszenzusban egy véletlenszerűen generált számból adódott a probléma, és nem tudtak konszenzusra jutni a validátor csomópontok. Ez azért egy újabb helyzetet hoz fel, mert ezek a Ethereum kihívók, akik szeretnének az Ethereum helyére törni, ezek sorba olyan hibákat produkálnak, amikre nem számított a piac, és úgy tűnik, hogy még nem eléggé kiforrott ez a technológia, hogy bárki átvegye a Ethereumnak a helyét, főleg, hogyha hamarosan megjelenik az Ethereum 2.0, ugye most a közelmúltban megtörtént a Terra körül az a mizéria, amiről itt már sokat beszéltünk. A Solana-nak egyébként ez a sokadik leállása, és nagyon sokan várták a Solana-tól, hogy majd ő kiválthatja az Ethereumot. És hát lehetne hosszan sorolni a listát, hogy kik azok, akik küszködnek hasonló helyzettel.
Hát meglátjuk, hogy majd ez hova fejlődik. Nyilván beszámolunk majd a legfrissebbekről, a fejleményekről. Vidákovics Attilával, a D-Labs alapítójával beszélgetem. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked. Szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!